A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Ma van az Alzheimer világnapja. A demenciával élő személyek ellátása, gondozása napjaink egyik legnagyobb egészségügyi és szociális kihívása. A legnagyobb teher a gondozó családokra hárul, hiszen a demencia hatására az érintett személynek megváltoznak a kognitív funkciói, amelyek akadályozzák a mindennapi önálló életvitelben. Milyen mértékű társadalmi gondot okoz a családoknak ez a betegség, mennyire terheli meg a családokat, és mi a legjobb megoldás a demenciával élő személyek életvitelére? Erre keressük a választ mai műsorunkban. Meghívottam dr. Kis Gabriella, mentálhigiénés szakember, aki több éven át kutatta a jelenséget. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatókat, és a műsorvezetőt is. Köszönöm a meghívást.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Ön nemrég szerzett doktori címet ebben a témában. Mit is kutatott pontosan?
Én a gondozó családok terhelődését vizsgáltam. Olyan családokat kerestem fel 4 év alatt, akik középsúlyos stádiumban lévő demens betegeket ápolnak.
Igen, ön nem orvos, de ahhoz, hogy megértse a folyamatot, bizonyára kutatta a demencia kiváltó okait, a tüneteit, és bizonyos mértékben valószínű a kezelését is. Szóljunk néhány szót ezekről is. Mi is tulajdonképpen az időskori demencia, amit közismertebb nevén az Alzheimer-kór?
Igen, tehát több tünet együttesnek a számlájára írható a demencia. Többek között az időskori feledékenységre is hatással van. Tehát a kezdeti stádiumban, amit a közvetlen családtagok észrevehetnek, egy ilyen nagymértékű szórakozottság jellemző az érintett személyekre, akár nem jutnak eszükbe nevek, ismerős helyeken eltéveznek. Azt is észrevehetjük például, hogy fáradékonyak, vagy egy ilyen csökkent vitalitás is érezhető, és hiányzik az örömérzés, tehát ez az, amit még észrevettünk így a munkánk során is, és a kezdeményezőkészség akár csökken, és egyre inkább beszűkülnek azok a szociális társas kapcsolatok, amik régebb működtek, tehát ez így általánosan fogalmazva. Az orvosi diagnosztika kezdeti, középsúlyos és súlyos stádiumba sorolja a demenciával élő személyek tünetegyüttesét. A család azt veheti észre, hogy például egyszerűen fogalmazva, hogyha elmegy vásárolni illetve az idős személy, nem jutnak eszébe azok a dolgok, amelyeket meg szeretne vásárolni például. Vagy tehát ilyen kifejezési nehézségei adódnak. A mozgás ügyesség például elhanyagolja önmagát, tisztálkodásnál problémák jelentkeznek. Azt fogja mondani, hogy ő már rég meg van mosakodva, tehát egyre inkább megváltozik a viselkedése. Tehát ezt nem lehet az időskornak a számlájára írni, mert sajnos ahogy telik az idő, ahogy már a diagnózis is felállítódik, tehát már a középsúlyos stádiumban akár megtörténhet, hogy nem ismeri meg a családtagjait. Tehát egy fokozatos személyiségváltozásról beszélünk, amire időben fel kell figyelni, tehát családi orvost megkeresni, és szakorvoshoz fordulni, neurológushoz, pszichiáterhez, hogy a diagnózisnak a feltáró munkája történjen meg, és utána lehet majd a beavatkozásokra hangsúlyt tenni. Tehát én a kutatásomat a Gyergyószent Miklósi Szent Erzsébet idősek otthonában, tehát 50 családdal végeztem, akik itt az otthonban élnek, és 50 családdal, ami úgy RB11 megyére terjed ki, olyan családokat választottam, amelyek a saját otthonukba gondozzák a demenciával élő személyt. Tehát ez a Gyulafehérvári Karitászhoz tartozik, ez az otthon, 96-tól működünk, és az évek során sajnos azt kell mondjam, hogy igaz, hogy öregedik a társadalom, és 2003-ban volt akár három személy ellátottunk, vagy 2013-ban 13 demenciával élő személy a 156-ból. Ez már az évek során hát felemelkedett a számuk 68 személyre, tehát most már egy teljes külön részleget működtetünk szakellátással, személyközpontú gondozással.
Arra tud-e választ adni, vagy egyáltalán nem ön, hanem az orvostudomány, hogy mi okozhatja az időskori demenciát?
Hát világszerte kutatások folynak, hogy mi lehet a demenciának a kiváltó oka, mivel hogy több tünet együttes közrejátszik a demencia és az Alzheimer-kórnak a kialakulásához, ezért nincs egy konkrét válasz. Mert érelmeszesedésnek is mondják, pikbetegségnek, Parkinson betegségnek másodlagos tüneteként is kialakulhat depresszióból, de kialakulhat olyan lelki megrázkódtatásokból, hogyha így a testet és a lelket egyben nézzük, és akár megvizsgáljuk, hogy annak az idős személynek mi volt az életében, akár olyan probléma, olyan sokkolódás, olyan trauma, amit nem tudott feldolgozni, amit egyedül élt meg, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy annyira komplex betegség, hogy több szakmaközi együttműködésre van szükség ahhoz, hogy én most már a segítő folyamatra gondolok, hogy a diagnózis mögött meglátni az embert, a személyt, és akkor elkísérni ezen az úton, tehát együtt a orvos, a mentálhigiénész szakember, lelkész, szociális munkás, tehát mindenki, aki kapcsolatban tud kerülni az idős személlyel. Tehát a kiváltó okra nincs egy konkrét válasz. Ezt mindannyian tudjuk, akik tudományos kutatást végeztünk. Tüneti kezelés zajlik, de hogy én azért nagyon-nagyon fontosnak találom azt, hogy valahol megérteni, hogy mi is történik annak az embernek az életében, mi történik a lelkében, és azon az úton elindulni.
Igen, hát valószínű, hogy ez. Azt olvastam valahol, hogy ez akár örökölhető is. Tehát, hogyha vannak a családban felmenők, akik ebben szenvedtek, hogy tudósok találtak közös géneket, vagy igen, géneket a személyekben, tehát hogy bizonyos mértékben akár örökölhető is.
Igen, tudományos kutatások szerint valóban ezt olvashatjuk, hogy van, amikor megjelenik a család, vagy akár nagyszülő, vagy dédszülőnek demenciája volt, és akkor vizsgálják erre, amerikai kutatások is vannak, hogy akár a génállománynak a vizsgálatára, tehát olyan teszteket tudnak elvégezni, ahol valamilyen szinten kimutatható a demencia, mint genetikai vonal. Viszont itt ismét a másik oldalt nézve, amit én mentálhigiénész szakember képviselek is, ami a munkámhoz is jobban kapcsol, és talán az a megközelítés, hogy igaz, hogy családon belül is lehetnek demens betegek, de hogy nincs két egyforma demens beteg. A tünet együttes hasonló, de annyira különbözik az életbiográfia, aminek az ismerete, a megismerése nagyon fontos a gondozás során. És hogyha elkezd szorongani egy családtag például, hogy na, akkor a nagyszülő demenciával volt diagnosztizálva, vagy az édesanyám, édesapám is, akkor nem én is ezzel a betegséggel leszek majd diagnosztizálva, akkor önmagába felállít egy láthatatlan kórképet, ami a félelem hatására, akár a szorongás hatására bizonyos tüneteket is produkálhat. Miért mondom ezt? A doktori tudományos kutatásom során a 100 család vizsgálatában azt is találtam, hogy azok a gondozó családtagok, akik önmagukra maradnak, és egyedül próbálnak megküzdeni a gondozott személy személyiség változásával, és egyedül vállalják fel a gondozási ívet, sajnos kifáradnak, és akár nem állítom azt, hogy hasonló tüneteket produkálnak, de a nem alvás, a sok nyugtalanság, az egyedülmaradás, az bizony olyan szorongásos tüneteket produkálhat, és akár olyan félelmet, amit szubjektíven élnek meg. Tehát nem mutatható ki akár objektíven, de viszont megélik és hiteles. Tehát itt lehetne akár a gondozó családtagokon segíteni, hogy ne maradjanak magukra, és ne éljen az a félelem bennük, hogy na most akkor elöröklöm, és én is majd ilyen betegségbe fogok szenvedni, hanem megtenni mindazt, amit egy ember a saját életében meg tud tenni a megelőzés szempontjából.
Igen, mert hogy ugye a gondozás az hosszú éveket igényel, azt olvasom, hogy 7-8 év, ugye? Általában hátralévő életkor attól a pillanattól, amikor felfedezik, vagy megjelenik ez a bizonyos demencia.
Igen, tehát, hogy van egy intervallum, de viszont igen.
De azt is olvastam, hogy akár évtizedekig is élhet még az illető személy.
Pontosan. Tehát, hogy igaz, hogy felállítódik a diagnózis, de hogy nem akadhatunk el a diagnózissal.
Igen.
Tehát, hogy mögötte meg kell látni az embert, a szemét, és nem szabad segíteni a leépülését, hanem inkább abba kell megerősíteni, ami még értékében megmarad, hiszen az emberi méltóságnak a tiszteletbe tartása, a fenntartása, ez nem csak a család, hanem egy össztársadalomnak is az elve kell legyen, a célkitűzése, hogy ne írjuk le a demenciával élő személyeket, hanem megadjuk számukra azokat az emberi méltóságot, tiszteletbe tartó lehetőségeket, ahol ő teljes életet tud élni. Tehát föltétlen az első, a kezdeti stádiumban mindent meg kell tenni annak érdekében, szociális kapcsolatok ne épüljenek le, akár klubokba elkísérni, templomba, szentmisére elvinni, olyan tevékenységekbe bevonni, ami nem a leépülés fele viszi. Tehát ezzel a diagnózissal lehet élni. Amikor már a középsúlyos stádiumba kerül, van, amikor olyan zavaró viselkedéseket produkál az idős személy, az érintett személy, mert sajnos most már nem csak az idősekről beszélünk, igaz, hogy össztársadalmi betegségé vált világszinten, de sajnos fiatalabb generációkat is érint, és amikor egy középsúlyos stádiumról beszélünk, akkor nagyon fontos a személyközpontú gondozásra fókuszálni. Tehát itt van a Tom Kitwoodnak az elmélete, tehát nagy számos szakember, nagyon okos emberek, akik akik több éves kutatással bizonyítják, hogy lehet segíteni, hogyha megtaláljuk a kulcsot a gondozáshoz, hogyha nem erőltetjük akár olyan dolgokra, amit mi szeretnénk, hanem megpróbálunk a demenciával élő személynek az érzelmével, a gondolatával együtt érezni, és minden viselkedés mögött, tehát említettem a zavaró viselkedés, minden viselkedés mögött egy nagy üzenet van számunkra, és mi azt kell észrevegyük, hogy mi váltja ki, miért viselkedik úgy, ahogy viselkedik, miért lesz ingerlékeny, nem szeretnénk erőszakosabban elérni vele akár egy gondozási folyamat során az eredményt. Tehát, hogy egy perspektíva váltásra van szükség, hogy ne az én akaratom teljesüljön, hanem ráfókuszálni arra, amit az a demenciával élő személy üzen számunkra. Tehát a szív a szívvel találkozzon.
Igen, hát annál is inkább ugye, mert, és ez derül ki az ön doktori dolgozatából is, hogy ezek a személyek általában a szüleink, édesanyánk, édesapánk, nagyszüleink, mert hogy ugye általában a legközelebbi családtag az, aki felvállalja ennek a személynek a gondozását.
Igen, így van. És sokszor az történik, tehát általában a gondozás során az történik, hogy a szerepek megváltoznak. És az nagyon nehéz egy felnőtt személynek, hogy akár infantilizálják, tehát akár kisgyerekként kezeljék, vagy ne vegyék figyelembe azokat az üzeneteket, amit ő szeretne közölni. Tehát, hogy megváltozik a szerep, igaz? Mert hogy hát régebb, amíg a szülő egészséges volt, ő gondoskodott a gyerekéről. És akkor ott vannak azok a családok, akiket ilyen szendvics generáció, ahol ott van az idős szülő, tehát ott van a gyereke, és a gyerekének is a gyereke például. És akkor el lehet képzelni ezt a nagy nyomást, a primér gondozón azt a nyomást, hogy a szülőt is szeretné gondozni, és az
de ott vannak hiszem, a gyerekei hogy, is.
De ott vannak a gyerekei, akire 100%-os figyelmet kellene szenteljen. És hogy milyen terhelődések sorozatát éli meg a gondozó személy. Igaz? Mert hogy kétfele szakadni nagyon nehéz. És nem minden családban van egy olyan családi rendszer, tehát most képzeljünk el egy családi térképet, ahol be lehet vonni akár unokatestvéreket, vagy rokonokat, vagy akár ismerős jó barátokat, aki osztozna a gondozásba, tehát hogy azt mondaná a gondozó személy, a gondozó családtagnak, hogy nézd, pihenj meg egy órára, és én felvállalom, helyetted ott maradok az időszülővel. A kutatásomból az is kiderül, tehát nagyon sok esetet megosztok minden szakirodalmi anyag mögött. Az is kiderül, hogy a barátok és az ismerősök is távol maradnak. Tehát ilyent is osztott meg ilyen gondolatot egy gondozó családtag, hogy nem zavarunk, mondja a régi jó barát, mert tudjuk, hogy az idős szülővel baj van. Nem zavarunk téged. Holott pontosan arra lenne szükség, hogy ne arra gondoljunk, hogy zavarjuk, hanem nyújtsunk segítő jobbot, legyünk igazán jó barátok a bajban is, és hogy nyújtsunk támaszt egymás számára, mert akinek a ma problémája a demencia, és ő gondozza a demensbeteget, lehet, hogy aki nem gondoz, az holnap után ismét ő is gondozóvá válik, és ez egy körforgás. Tehát öregedik a társadalom, egyre több az idős személy, nagyobb a rizikófaktor a demenciának a kialakulására is, és ezért én azt gondolom, hogy a mai nap, ez az Alzheimer világnap is egy olyan érzékenyítő, felhívó esemény, amikor együtt kell gondolkodjunk, és segítsük a jót generálni, tehát segítsünk együtt gondolkodni, segítsük azokat, akik benne vannak a problémába, és összefogással emeljük fel. Tehát, hogy ne érezzék magukat stigmatizálva, kirekesztve a társadalomból, úgy tele van a lelkem, mert mi hogy számtalan családdal dolgozunk itt a munkánk során is, és látom, hogy mivel szembesülnek, és hogyha nem tudunk igazán segíteni, akkor azt gondolom, hogy lassanként megbetegedhet a társadalomnak nagyobb százaléka. Tehát most, hogyha a gondozási rendszert nézem a gyulafehérvári karitászon belül, tehát megpróbálunk a családtagok számára segítséget nyújtani, mert egy bizonyos idő után meghaladja a családot a gondozás, főleg, hogyha arról a generációs együttélésről beszélünk, amit az imént említettünk. Tehát van idősek otthon a Búzásbesenyőn, Csíksomjon a védett otthon, Székelyudvarhelyen a Szent Lukács idősek otthona, és az utóbbi időben a gyulafehérvári karitás számtalan nappali foglalkoztatót nyitott, ahol a családok mentesítve tudnak lenni a nagyobb terhelődéstől. Tehát ez mit jelent? Hogy bizonyos időintervallumban délelőtt, például délutánig a nappali foglalkoztató, akár Gyergyószent Miklóson, akár Csíksomjon, átveheti a családnak a terhét, és akkor felszabadul az idő. Tehát, hogy próbálunk mi egy biztonságos rendszert kiépíteni, de föltétlen szükség van azokra a családi baráti kapcsolatokra is, akik akár egy-egy órára besegítenek a gondozás során.
Ma van tehát az Alzheimer világnapja. Milyen mértékű társadalmi gondot okoz a családoknak ez a betegség? Mennyire terheli meg a családokat, és mi a legjobb megoldás a demenciával élő személyek életvitelére? Erre keressük a választ mai műsorunkban. Meghívottam dr. Kis Gabriella mentálhigiénés szakember, aki több éven átkutatta a jelenséget. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van ezeken az elérhetőségeken. Feltehetik, mekkora ma az a társadalmi elfogadottsága az idős személyeknek az öreg otthonokban való ápolásával kapcsolatban? Tehát, ahogy ön is mondott, a stigmatizálják, lenézik ma még mindig Romániában azt a családot, azt a gyereket, aki szüleit egy idős otthonban helyezi el? Mit tapasztal?
Hát én azt tapasztalom, hogy sajnos így a közelebbi családtagoktól, akár rokonoktól még mindig él a társadalomban ez a megbélyegzés, hogyha a szülő felnevelte a gyerekét, akkor a gyerek is ugye kötelezően kellene gondoskodjon az idős szülőről. Viszont én azt gondolom, hogy ez egyre inkább kifinomul, tehát inkább ezt a szót használnám. Mivel hogy látjuk azt, hogy a mai fiatalok igencsak helyt kell álljanak a munkaerő piacon, és most már nem arról a női társadalomról beszélünk, akik valamikor otthon voltak és az idős szülőket tudták gondozni, hiszen egyformán dolgoznak a nők, férfiak a mai világban is, és ez világszínvonalon mondhatom, hogy ez így működik. Viszont finomul, azt gondolom, hogy finomul ez a társadalmi stigmatizáció, mert egyre inkább arra jövünk rá, hogy azt a biztonságot és azt a szakmai tudást, amit akár egy idősek otthona, és én most nem intézményről, hanem otthonról beszélek, amit tud nyújtani emberséggel, szeretettel és figyelemmel, azt a családi erőforrás nem képes biztosítani. Föltétlen a lelki kapcsolat, és az, ahol az életét leírta az idős ember 40 évet, 60 évet, tehát azt az érzést nem tudjuk visszaadni. De a többi, ami tőlünk telik, én azt gondolom, hogy szívvel, lélekkel megpróbáljuk a szakmai tudással együtt azt az időskor, tehát azt a biztonságot megteremteni az idősek számára, ami az időskornak ad egy méltóságot. És miért gondolok erre? hiszen amikor egy otthonról beszélünk, akkor nem csak az ápolás, gondozás kell fókuszba kerüljön, hanem az a mentálhigién és foglalkoztatás, az a mozgáskompetencia fejlesztés, ahol arra ösztönözzük az időseket, a demenciával élő személyeket, hogy a megmaradt képességeiket fenntartjuk, vagy akár olyan újabb értékeket hozunk elő, ami valamikor régen fiatalkorban volt meg. Például itt gondolok akár egy jó műsornak a betanulására, és azt előadni, meghívni a családtagokat, együtt ünnepelni. Tehát, hogy együtt kísérjük az idős embert, az idős szemét a családdal együtt. Tehát egy ilyen másodlagos családszerepbe kerülünk. Azok, akik kívülről még mindig akár elutasítóan gondolnak az idős otthonra, vagy akár megbélyegzik azt a családot, aki idősek otthonába beköltözteti az édesanyját, édesapját, itt mindig szem előtt kell tartanunk, hogy a probléma távolról közel sem az, mint közelről egy gondozó családot, amit átél. Mert azt szoktam mondani, ha nem segítünk, akkor ne bíráljunk, hanem inkább megértő emberekké váljunk.
Igen, itt az elmúlt percekben sokat gondolkodtam, jött egy SMS, hogy ezt beolvassam, de megteszem. Azt írja egy hallgató, nem tanácsokra van szükségünk, hanem konkrét, olcsóbb segítségre. Hát ezzel azért így lehet vitatkozni. Ugye gondoljunk csak arra, hogy sok esetben a szülők 5-6-7-8-9 gyermeket is, igaz, nem mostanában, régebb felneveltek. Most azért mégiscsak van egy család egy idős szülő mögött, egy kiterjedtebb család, gyerekek, azoknak a gyerekei, és miért nem vagyunk képesek 4-5-6-on egy idős szemét ellátni. Mindig azt várjuk, hogy konkrét, olcsóbb segítség betesszük egy idősek otthonába, ahol, ahogy ön is mondotta, mindent erejük szerint és tudásuk szerint megtesznek, hogy jól érezzék magukat ezek az idős személyek utolsó éveikben, de akkor sem, az nem a család.
Konkrét, olcsóbb segítség. Tanácsok nélkül nem tudunk élni, és elmondom, hogy miért. Azok, akik demenciával élő szemét gondoznak, valóban szükségük van a tanácsra, és szükségük van a segítségre. Na most ez az olcsóbb segítség, én egy picit most zárójelbe azt mondanám el, hogy az Alzheimer, a Romániai Alzheimer Szövetségnek köszönhetően, és az állami szerveknek köszönhetően ma már rokkantsági nyugdíjat igényelhetnek azon személyek számára, akik demenciával élnek. Természetesen ez függ a stádiumtól. Itt a családi orvos és a szakorvosnak a referátjára van szükség, és az adott megyén belüli komisszió eldönti, hogy milyen ápolási, gondozási fokba kerül az idős személy, és hogyha már előre haladott állapotban van, akkor megkapja az egyes fokozatot, rokkantsági nyugdíjat, ott 525 lejt kap az államtól, és 1525 lejt a helyi tanácstól. Tehát ez, ami itt gondolok most az anyagiakra. Na most az olcsóbb segítség, és ne idős otthon, hiszen persze meg kell fizetni az idősek otthonát, viszont a nyugdíj és plusz ez a kiegészítő nagyba segíti a gondozó családtagokat. És igaza van önnek is, mint műsorvezetőnek, hogy hát valóban a családi rendszerben volna a legbiztonságosabb helyén az idős személy, viszont a mai társadalom, és ez ismételten a 26 éves tapasztalatom, gyakorlati tapasztalatom során mondom el, hogy nem hagyja magára az idős szemét az a család, aki az édesanyját vagy édesapját idősek otthonába hozza. Én azt gondolom, hogy biztonságba helyezi, látogatja, együtt ünnepel vele, és a saját életét, a saját kisgyerekeit tudja nevelni. Tehát nem valahogy úgy kell, együtt kell gondolkodjunk azokkal a családokkal, akik igenis mernek ilyen döntést hozni, hogy idősek otthonába adják az idős személy. De hogy nem mindig a gondozó családtag dönt így. Tehát, hogyha nem demenciáról vagy Alzheimer-korról beszélünk, vagy nem szellemi leépülésről, hanem akár egy idős személynek a döntéséről, hát számtalan nyugat-európai idős otthonokba jártam a szakmai utam során, a gyulafehérvári Caritas keretén belül is, külön is Svájcba, Svédországba, Németország, Ausztria, tehát, hogy egy bizonyos idő után az idősebb generáció elkezd gondolkodni, hogy hogyan tervezi be az időskorát. És vannak Nyugat-Európában, többségükben megkeresik azokat az otthonokat, ahol saját bútorral be tudnak költözni, és attól független életet élnek, bezárják az ajtójukat, elmennek fürdőre például. Tehát, hogyha nem ragadunk le a gondozásnál, hanem azt mondjuk, hogy igen, életminőség szempontjából én úgy tervezem az idős koromat, hogy megteremtem magamnak a biztonságot, a gyerekeimnek is meg lesz a maguk életük, de hogy nem alakul ki egy ilyen függőség. Természetesen itt az egészségben maradás a kulcsa, igaz? Tehát, hogy hogyan tudok egészségben maradni. És akkor itt már majdnem ott vagyunk a prevenciónál, hogy hogyan tudom megelőzni, mit tehetek magamért, mit tehetünk magunkért, hogy egészségben maradjunk, hogy akár ne váljunk demens betegeké.
Vizsgálta és említette is itt néhány perccel ezelőtt, vizsgálta a betegség gyakoriságát az EU tagországaiban is. Rosszabb nálunk a helyzet, mint Európában?
Nem mondom, hogy rosszabb a helyzet Romániában. Romániában ilyen 250 ezerre tevődik a demenciával élő személyeknek a száma, de ez is egy megközelítés, mert...
Úgy látom, hogy Magyarországon sem 200 ezer körül így van. Tehát jóval kisebb ország, akkor nem vagyunk olyan rossz helyzetben.
Tehát mi nem vagyunk rossz helyzetben, így van, hála jó Istennek, viszont fontos a megelőzésre hangsúlyt tenni, mert hogyha így például a világviszonylatban nézzük, ami a világ, tehát a Nemzetközi Alzheimer Szövetségnek a statisztikai adataiból derül ki, tehát valamikor 2010-ben az összvilág szinten 36 millió demenciával élő személyről beszéltek, és ez fokozatosan növekedett, de itt említettem, hogy öregedik a társadalom, természetesen mi rizikófaktor kialakulhat a demencia, de a 2030-ra, tehát ilyen a 66 millióra, 2050-re 115 millióra értékelik a demenciával élők számát. Na most én azt gondolom, hogy, és persze, hogyha nézem a Szent Erzsébet idősek otthonának a mutatóit, tehát itt is említettem, hogy 2013-ban 145 ellátott közül 13 demenciával élő személyünk volt, és mára a 156 idős személyből 68-70 a demenciával élő személyeknek a száma. Tehát, hogy valóban van egy növekedés, de viszont nem szabad megijedni ezektől a számoktól. Itt ami nagyon fontos lenne az, hogy időben megkeresni a családi orvost, és időben szakorvoshoz fordulni. Tehát jó szakembereink vannak, tapasztalt orvosok, akik mindennapi kapcsolatban vannak a demenciával élő személye, viszont mégis nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a gyógyszeres kezelésre fókuszáljunk, hanem inkább kevesebb gyógyszer és több tevékenység. Bevonni otthon a tevékenységekbe az idős személyeket, akár kérni, hogy segítsen be egy egyszerű főzésbe, vagy a férfiak azokban a munkálatokban, amit ők még szívesen végeztek valamikor, hogy ne egy ilyen robot emberekké váljunk, vagy váljon az a demens beteg, akár hogyha túl sok nyugtatót kap, hanem megtartani azokat az értékeket, és azt az emberi méltóságot, amire még képes, tehát hogy segíteni ebbe a folyamatban.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Kis Gabriella mentálhigiénés szakember. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, és köszönöm szépen ezeket a tanácsokat és szép gondolatokat a hallgatóink nevében is, és kitartást kívánok önnek további munkája során is. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen én is a meghívást, mindenkinek jó egészséget kívánok, és sok szeretetet.